Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 167. dicséret első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót. A füzetek is vannak, amiben meg lehet keresni az énekszöveget. Ilyen nagy alakú füzetek. Abban a 9. ének. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót mellyel áld, ki sem mondhatja szánk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Pető Károlyné, 85 éves, és Sebőkné Illés Ildikó, 75 éves testvérünktől. A gyászoló családok számára innen is Isten szent lelke vigasztaló erejét kérjük. A mai istentiszteleten a helyi Kékkereszt csoport szolgál, vezetőjük Ordasi Zoltán testvérünk hirdeti az igét, és bizonyságtevőink is lesznek. A csoport tagjai pedig az istentisztelet után élő könyvtárként állnak rendelkezésünkre. Tehát lehet választani a könyvek listájából, amely lista mindegyike egy élő embert takar, és ki lehet kölcsönözni 20 percre, hogy megismerkedjünk velük, és feltehessük a kérdéseinket. A Nemzetközi Kékkereszt Mozgalom a szenvedélybetegeket az evangéliummal és a keresztény közösségekbe való befogadással gyógyítja sikeresen. Fogadjuk őket szeretettel. Baba-mama körünk péntekenként 10 órától 12-ig szeretettel várja az érdeklődő kismamákat, édesanyákat kisgyermekeikkel együtt. A nyári szünet után újra kezdődött a foglalkozás, tehát minden pénteken 10 órától. Szombat délelőtre őszi nagy takarítást szervezünk épületeinkben és az udvaron. Kérjük, akik akár csak egy-két órára el tud jönni, minden segítség és mindenkész számít, az jelezze nekünk, hogy kikre tudunk számítani hány emberre. Hát szombaton délelőtt, akár már 8 órától lehet jönni. Jövő vasárnap egyházmegyei szószékcsere keretében dr. Sándor Balázs, Pest-Szentlőrinc Kossuth-téri lelkipásztor szolgál Isten tiszteletünkön, én pedig a Pest-Szentlőrinc szemeretelepi gyülekezetben fogok szolgálni. Az úrvacsora alkalma ezért került át a többek között a jövő vasárnapról erre a vasárnapra. Jövő vasárnap az istentisztelet után gyermekmunkás megbeszélés lesz, szeretettel várjuk a gyermekekkel foglalkozó testvéreinket, hogy megbeszéljük a feladatainkat, elkészítsük a soron következő beosztást. Október 3-án, szerda este 6 órakor indul gyülekezetépítő sorozatunk. Erről a színes meghívók ott vannak a padokon. Mindenkit szeretettel várunk. Mindenekelőtt azokat, akik ebben a gyülekezetben már szolgálnak, vagy szeretnének szolgálatot vállalni, de mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk, aki a hitben épülni kíván, illetve mélyülni a gyülekezettel való kapcsolatában is. Az alkalmak minden hónap 3-án este 6 órai kezdettel lesznek. A konfirmáció második évfolyamának az alkalmai a tegnapi napon megkezdődtek. Várjuk az új évfolyamba a serdülők jelentkezését. Az első előkészítő alkalom a számukra október 6-án, szombaton 3 órakor lesz. A szülőkkel együtt kérjük, hogy az első alkalomra jöjjenek, hogy megbeszéljük a tudnivalókat a szülőkkel is. A felnőttek jelentkezését is várjuk a konfirmációi előkészítőre. Az lehet a gyülekezetünk teljes jogú tagja, választó és választható, és az vehet részt hivatalosan az úrvacsorai közösségben, aki konfirmált. Tehát aki ebből kimaradt, azok részére minden évben megadjuk a lehetőséget, hogy gyülekezetünk teljes jogú tagjaivá váljanak. A felnőtt konfirmálókat most első körben erre a gyülekezetépítő sorozatunkra hívjuk, és szeretettel látjuk ott, és ott jelentkezzenek nálam, és megbeszéljük a továbbiakat. Október 27-én férfi csendes nap lesz, témája: csak úgy vezethetek, ha szent lelked vezet. Az előadónk pedig Vég Tamás, nyugalmazott fasori lelkipásztor lesz. Hát október 27-én, szombati napon minden férfi tagját szeretettel várjuk a gyülekezetnek. Gyülekezetünk takarítót keres, aki a tőlünk telhető csekély fizetség ellenében szép rendet tud tartani a gyülekezeti épületeinkben. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Az Európai Unió, tudjuk, egy törvényt hozott, hogy az adatainkat szigorúan csak ennek a törvénynek a rendje szerint adhatjuk, vehetjük. Tehát nekünk is el kellett készíteni az adatvédelmi szabályzatunkat, és ennek megfelelően minden testvérünkről, aki ide tartozónak vallja magát, kell egy nyilatkozatunk legyen, hogy az adatait ránk bízza. Kérjük, hogy ezt a nyilatkozatot mindenki töltse ki, amikor például befizetni jövünk, vagy bármilyen másért a lelkész hivatalban, vagy itt az iratterjesztésnél is ki lehet tölteni ezt. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 659. énekkel, ez a barna énekeskönyvben található, de a füzetben, illetve a kék keresztes énekfüzetben is megtalálható a 42. számon. Az Úr csodása működik, minden versével énekeljük el. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarjál ám nyomát, szelek szárnyán sohan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit. De biztos kézzel hozza fel, mi most még rejtve itt. És most át is adom a szót a bizonyságtevőinknek.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a kékkeresztes Isten tiszteleten. Egyfelől a magam, másfelől a csoportunk, illetve a Magyar Kékkereszt Egyesület nevében. Azt szeretném elmondani itt most itt a délelőtt folyamán, hogy mi az, amit az Úr Jézus Krisztus az én életemmel, és rajtam kívül még nagyon sokunk életével tudott tenni, és tett, hogyan szabadított meg az alkoholizmus fogságából, hogyan kaptam én szabadulást és egy új életet. Az előzményekhez talán annyit szeretnék hozzátenni, hogy én 41 néhány éves koromig ateista módon éltem, és működtettem az életemet, és ennek az lett a következménye, hogy annak rendes módja szerint Jeremiás irámaival élve nem gondolta jövőjébe, igen mélyre süllyedt. Azt, hogy mit jelent alkoholistának lenni, az gyakorlatilag csak azt tudja, aki valóban megtapasztalta, vagy az alkoholizmus, vagy valami más megkötözöttség a mélységét, a rabságát, és hogy milyen borzasztó nehéz abból szabadulni, és mi mindennel jár. Én nem nagyon akarnám részletezni, mert úgysem tudom elmondani azokat a kínokat, amiket az alkohol kívánása, aztán egy-egy lerészegedés után a lelki ismert fuldalás tud művelni az ember életében és a lelkében, azt a folyamatos harcot, hogy megfogadom, hogy én ma, hogy többet nem iszom, és aztán ezt az ígéretet rendre-rendre megteszem. Az egész későbbiek folyamán meg már azért kell megtenni, hogy egyáltalán működni tudjon, hogy reggel elindulhasson a nap, hogy meg kell inni azt a fél decit leginkább bögréből, és így két kézzel, mert remeg az ember keze a delirium kezdeti állapotaitól, és egyáltalán úgy tudja elindítani az életét. Ezt csak azt tudja, aki megélte, megtapasztalta, hozzátartozónak, kívülállónak elmondani, ezt úgysem lehet. Hogy mit él meg az alkoholista, és nem mentegetni akarom őket, meg engem magamat sem, egyszerűen ez a tény. És ebből a rabságból én megpróbáltam először saját erővel, aztán orvosi segítséggel kimászni, és rendre-rendre kudarcot vallottam. Ugye az első próbálkozásom az, amikor elmentem egy magánorvoshoz, hogy nekem gondom van az alkohollal. Rám nézett az orvos, azt mondja, hát magának még megvannak az aranyai, azt mondja, majd ha azokat is elitte, akkor jöjjön vissza, akkor lesz igazi alkoholista. Aztán a következő próbálkozásaim azok a pszichiátriák, illetve az elvonó kurák voltak, ami gyakorlatilag megint csak kudarccal végződött, és megint csak sikertelen volt, ebből volt jó néhány ilyen. És hát menet közben ezek a kudarcok ilyen-olyan-amolyan fokon és szinten tulajdonképpen sorra rendre öngyilkosságokkal végződtek. Én, amíg az Urat megismertem, 9 öngyilkossági kísérletem volt. Volt ebben ilyen is, olyan is, ezt sem részletezem, mert ettől a szenvedélytől valamiképpen szabadulni kellene, és szabadulni lenne muszáj, de egyszerűen nem megy. Ott kezdeném, ahol a lényeg, egy ilyen öngyilkossági kísérlet után engem egy keresztény doktornő betett egy mentőautóba, és azt mondta, hogy Dóra, imádkozom magáért. És akkor én ilyen félkótyagos, félkómás állapotomban azt találtam gondolni, hogy bolond ez a nő, ne imádkozzon, hanem gyógyítson meg, ha tud. És aztán ennek a doktornőnek a 2 éves imádsága, meg édesanyám imádsága, meg sok-sok-sok kékkeresztes testvérünk imádsága, mint utóbb megtudtam, vezetett odáig, hogy én 95-ben eljutottam Dömösre, ahol megismertem az Urat. Mert én a saját addigi életemből tulajdonképpen egyáltalán nem voltam vele semmiféle kapcsolatban, nem is hittem a létezésében, sőt, ha lehet, akkor inkább tagadtam, mint foglalkoztam vele. És ilyen módon kerültem el Dömösre, teljesen összetörtem, teljesen megnyomorodva, leszázalékolva, szinte munkára és mindenféle emberi életre és kapcsolatra képtelenül beszűkült tudatállapotba, ilyen zombiként. És hát Dömös, és előjáróban mondom, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak Dömösön, bárhol tud szabadítani, akár itt a templomba, akárhol. Tehát nem vindikálom Dömösnek azt a jogot, hogy az Úr csak ott tud szabadítani, minden esetre az én szabadulásom színhelye az volt. És hát igazából ez a történethez az tartozik hozzá, hogy az a volt az a hely, az volt az az első hely, ahol én megtapasztalhattam azt, hogy lehet egy embert szeretni, lehet egy embert szeretettel fogadni, lehet csak a bűnt utálni, és nem a bűnöst. Ahol nem azt kérdezték tőlem, hogy mit iszik, meg azt, hogy mennyit ivott, meg miért ivott, hanem elfogadtak egy szabadulni vágyó, gyógyulni vágyó embernek. És hát ennek kapcsán milyen vagyok, és általában milyen az ember, amikor a legeslegnagyobb mélységben, a legeslegnagyobb nyomorúságban van, és kínálják neki a segítséget, ő mindig ragaszkodik, még mindig ragaszkodtam az énhez, mert az első délután, amikor meghallottam az első igehirdetést, meg az első énekeket, akkor rohantam ki a páromhoz, és mondtam, hogy engem vigyél el innen, mert itt imádkoznak, itt engem meg akarnak téríteni, itt egyszerűen én ezt nem bírom ki. És akkor azt mondta az én férjem, hogy annyi mindent megpróbáltunk már, akkor már 25 éves házasok voltunk, hogy 3 napot adjál magadnak, és hogyha 3 nap múlva azt mondod, hogy menjünk el, akkor elviszlek innen. És életemnek ez volt az ezüstérmes döntése. Az aranyérmes döntés az pedig az volt, hogy a hétvégére tulajdonképpen befogadtam az Úr Jézus Krisztus a szívembe, elfogadtam vele együtt a szabadítást, az új életet. És hát, hogy mi történt ez alatt az 1 hét alatt, az gyakorlatilag én elmondani nem tudom, szerintem senki más itt a megtapasztalók közül sem nagyon, mert az Isten munkáját legfeljebb csak ilyen morzsákban lehet nyomon követni. Amit én tudok, és ami az én részem volt ebben, hogy én a 3 nap alatt nem tettem más, csak megpróbáltam fogást találni a Biblián, mert annyi szépet mondtak. Jöttek ott bizonyságtevők, csőstől 70 ember volt akkor azon a gyógyítón. 70 élettörténet, 70 sors, rengeteg segítő, bizonyságtétele, a töménytelen ige, és ez megtette magáét, és elkezdte bennem az Úr a munkáját, és aztán hétvégére megtört a mozsarába, aminek az elfogadás lett tulajdonképpen az eredménye. És mondom, én 3 napig megpróbáltam ezt a sok gyönyörűséget, amit hallottam, ezt mind megkérdőjelezni, ezen mind fogást találni, hogy hol lehet itt a svindli. Hát hisz olyan szépeket mondanak, ez a mennyasszony olyan szép, hogy ez nem lehet igaz. És aztán ennek a nagy odafigyelésnek lett tulajdonképpen azt hiszem az az eredménye, hogy elkezdtem úgy figyelni az igére, úgy figyelni a gondolatébresztőkre, hogy azon belül megpróbáltam a saját kérdéseimre, az eddig megválaszolatlan kérdéseimre megtalálni a válaszokat. És ha azt mondtam, hogy ez az alap, és ennek mentén próbálom elfogadni ezeket, amiket én itt hallok, akkor érdekes módon ez kivilágosodott, és egy logikus rendszer alapján felállt az én butatök agyamba, hogy igen, ebben lehet valami. És aztán arra is rá kellett jönnöm, hogy amit itt mondanak, hogy nekem van egy teremtő Istenem, aki engem teremtett, és aki ismer, és aki tudja, hogy hogyan működöm, azt tudja csak helyre rakni azt, amit én összekuszáltam, és hogy majd amikor ennek a teremtőnek a színe előtt meg kell állnom, és elszámolni avval az összekuszált kvázzal, amit én életnek próbáltam nevezni, vagy művelni, és rá kellett jönnöm arra, hogy és akkor mi lesz. És aztán volt a következő kérdés, hogy rendben van, de én gyakorlatilag a probléma megoldásnak, az életem gondjainak, bajainak a megoldására csak az alkoholt ismertem. Na most, hogyha így nem lehet élni tovább, ezt én is tudtam. A 9 öngyilkossági kísérlet is azt engedte bizonyítani, hogy nem meghalni sem tudok, mert nem engedi az Úr, és akkor hogyan tovább? És ennek lett aztán a logikus következő lépése, hogy rendben van, Uram, itt van ez az egész kváz, ez az egész mocsok, én ezt átadom neked. Ezt megelőzte egy, ha tetszik, életgyónás, vagy bűnvallás egy lelki gondozó segítségével. És én ezt az egész romhalmat, ezt az egész mocsokhalmot letettem az Isten lába elé, és jött a megbocsájtás. Jött az a fajta megbocsájtás, amit fizikailag éltem meg, mert mint egy mázsás kő volt az egész hetemen egy ilyen szorító, belső, borzasztó nagy fájdalom, ami ott akkor, amikor én ezt ki tudtam mondani, hogy Uram, átadom, akkor ez az egész, ez így lezuhant, mint ahogy a magyar közmondás mondja, hogy mázsás kő esett le a szívéről, na én ezt a mázsás kő esett le a szívéről éltem meg, és én akkor tudtam, hogy megszabadultam, de hát hisz milyen vagyok én, a hitetlen Tamás, hogy hadd dugjam be az ujjam a sebébe, Jézus, valóban te vagy az. És nekem föl kellett jönni erről a gyógyítóról egy orvosi vizsgálatra a leszázalékoló bizottság elé. És amikor a férjem fölkísért itt az Árpád hídnál a buszvégállomáson, szembe találkoztam egy ilyen 3 decis sörös üveggel valakinek a kezébe. Na most tőlem annyit kell tudni, hogy, vagy rólam, hogy annak idején nekem a sör az olyan volt, mint másnak a víz. Az kísérő volt, az szomjoltó volt, az, tehát azt nem tekintettem alkoholnak, azt folyamatosan ittam. És amikor én megláttam ezt a kis 3 decis üveget, akkor úgy átfutott az agyam, hogy milyen íze van a sörnek. És én akkor sem, és azóta sem tudom visszaidézni a sörnek az ízét a számba. Nem csak a kívánását, de egyáltalán mondom az íznek az érzékelését is elvette az Úristen. És én akkor tudtam, hogy én megszabadultam, és valóban szabad vagyok, mert akiket a Fiú megszabadít, valóban szabadok. És én ezzel a megtapasztalással tudtam aztán a leszázalékoló bizottság elé úgy menni már, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Mielőtt elindultam Dömösre, nekem az volt a páni félelmem, hogyha egyszerűen engem kiírnak a nyugdíjból, akkor miből fogok inni, miből fogom előteremteni, miből lesz nekem egyáltalán. Nem a megélhetés, nem a kenyér, nem. Miből fogok tudni inni, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni az életemet alkohol nélkül. És mondom, ezek után tudtam azt mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És aztán a bizottság után visszamenve kértem egy kékkeresztes nyilatkozatot, amiről azt kell tudni, hogy a jelöltek, és ez így van mind a mai napig, 6 hónapos alkoholmentes élet után kapnak egy jelvényt, és az egyesületnek lehetnek és lesznek a tagjai. És ebben a nyilatkozatban sokakkal, sok minden más mellett az is benne szerepel, hogy én alkohol nélkül fogom leélni az életemet. És amit én 40-valahány éven keresztül nem hittem el anyámnak, apámnak, gyerekemnek, férjemnek, szomszédomnak, orvosoknak, pszichiátereknek és senki teremtett léleknek, azt és akkor ott az Istennek elhittem, hogyha ő megsegít, és vele együtt élem az életemet, akkor fogok tudni alkohol nélkül élni. Ez a kegyelem a mai napig tart, nekem azóta sem kellett poharat fognom a kezembe, legyen hála az Úrnak. És hát kaptam egy új életet. Itt van egy testvérünk, aki azt szokta mondani bizonyságtételében, hogy az, hogy nem iszom alkoholt, az csak a masni, az ajándékcsomagon, amit az Istentől kaptunk. Mert ebben az új életben valóban úgy van, hogy az alkohol az egy tünet volt. A Paszkál mondása szerint az emberekben van egy Isten formájú űr, amit csak az Istennel tudunk kitölteni, bár mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy beletuszkolunk mindenféle szenvedélyeket, munkamániát, alkoholizmus, drogot, bármit, és mindegyik kilóg belőle, mindegyik valahol nem belepasszol, mert ezt az űrt, ami hiányzik az életünkben, ezt csak Isten tudja kitölteni. Én ebbe az űrbe behívtam az Urat, azóta ő tölti ki az életemet. És én nem azt mondom, hogy ez az élet könnyű, vagy akadálymentes, vagy problémamentes, de egy nagyon-nagyon jól élhető, örömteli élet, ahova az is belefér, hogy azt szoktuk mondani, aki keresztes nyilatkozatban az is benne van, hogy ha mások tőlünk segítséget kérnek, akkor mi azt megtesszük, és szoktuk volt mondani, hogy aki nem menti a társait, az menthetetlenül visszaesik. No, én ettől a visszaesértől, hála Istennek, ilyen módon próbálok megszabadulni, és amennyire lehetséges ezt a szolgálatot folytatni. Érdekességképpen talán annyit, hogy ez a ominózus keresztény doktornő Csaba Krisztina, aki engem Dömösre imádkozott, az 2 éven keresztül mondta nekem, hogy Dóra, menjen el Cseperre. És én akkor nem tudtam, hogy mi van Csepelen, csak azt hallottam, hogy van valami iszákos mentő misszió. De most amikor az ember iszik, akkor ugye eszágába sincs iszákos mentő misszióba menni. Amikor meg józan, akkor meg hát minek az nekem, hát én nem iszom. És aztán meg kell mondjam, hogy Dömös után én keddenként 23 éve már másra nem érek rá. Csak Csepelre jönni az iszákos mentő misszióba, a Kék Kereszt Egyesületbe. És én azzal zárnám, hogy a misszió megalapítója, Siklós József 1950-ben írt egy mondatot, amit a mondat tanúsága szerint én 2007-es évben, tehát most már innen stúl nem tudom hány éve, őrzök a szobámba, az orrom előtt egy tacepovon, egy fali újságon, és levettem, hogy elolvassam, és ebben zárnám is a sorokat, mert azt hiszem, hogy ez az én, illetve mi mindannyian kékkeresztesek hitvallása. És hiszem, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma minden bűnből, szenvedélyből, megkötözöttségből és nyomorúságból megszabadítani a sátán fogjait. Vállalom az életközösséget a szolgáló szeretetben önmagát feláldozó Jézussal. Vállalom, hogy ott a helyem testvérként a legelesettebb ember mellett is életemet, imádságaimat, erőmet, időmet, anyagi javaimat e célra kész szívvel felajánlom. Ez a mi hitvallásunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jézus Krisztus
megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított,
Hallgassuk meg Istennek igéjét, szeretett testvéreim, amiről ti előttetek, az ő szent lelkének segítségű hívásával és várásával bizonyságot tenni kívánok. A Lukács evangéliumának 17. részéből az 5. verstől a 10. versig eképpen. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a mi hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez, ennek a vadfüggefának, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, mikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem, de azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övesz fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, és te majd azután egyél is így áll. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Eddig Istennek írott igéje. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te szabadító Isten vagy. Köszönjük, hogy Te arra hívtál el minket, hogy szabadok legyünk. És köszönjük, hogy körülveszel minket a Te szereteteddel. Még akkor is, ha mi sokszor teljesen más képet látunk rólad. Kérünk Téged, tedd helyre a mi életünket, tedd helyre a mi szolgálatunkat, tedd helyre a mi gondolatainkat rólad és magunkról. Újítsd meg a mi életünket. Szólj, Urunk, mert hallja a Te szolgád. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 630. énekünket, vagy az énekeskönyvben vagy az énekeslapon a 12-es éneket, így kezdődik, szívem csendben az Úrra figyel.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istennek igéjét. A már felolvasott igeszakasz kiegészíteném még két másik igeszakasszal. Az egyik János evangéliumának 15. részéből a 14.-15. vers, és Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 8. résznek színek 15. verse. Ezeket is felolvasnám. Jézus mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titek az azonban barátaimnak mondalak, mert mindaz, amit hallottam, az én atyámtól tudtulattam nektek. Pál apostol írja, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Szeretett testvérek, a Kékkereszt csoportban mostanában ebben az évben arról beszélgettünk, hogy kicsoda Isten. Nagyon sok mindent elmondtunk már Istenről. Most éppen arról volt szó a múlt héten, meg az előtti héten, hogy az mi Istenünk ajándékozó Isten, és hogy milyen ajándékai vannak Istennek. És az az igazság, hogy nagyon sokan tévedésben vagyunk ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan azt gondoljuk, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, és ha én bejövök a templomba, akkor az Isten legyen hálás, hogy egyáltalán rányítottam az ajtót. Ha én hajlandó vagyok imádkozni esténként, vagy reggelenként, vagy ne adj Isten még igét is olvasni, akkor az Úristen tegye össze a két kezét örömében, hogy milyen jó hívő vagyok. És el is várom érte a jutalmat. És nagyon sokan vagyunk így, hogy történik valami napközben, és pedig én reggel imádkoztam, pedig én reggel igét is olvastam, és akkor hol van az Isten, akinek az áldásának itt kéne lenni, hüllöttem és védeni kéne? Egyáltalán miért történhet velem rossz? Mert én olyan jó ember vagyok, olyan hívő ember vagyok. És azt várjuk, hogy az Isten majd körülvesz, megsimogat, átölel, hordoz, és azt várjuk, hogy minden problémánk egy csettintése megoldódik, sőt, el tudunk egészen odáig menni, nem is tudom, egy keresztény könyvben olvastam, hogyha nem kapod meg azt, amit Istentől kértél, akkor valószínűleg nem jó kérted, vagy nem elég erős a hited. Hát kérem szépen, ha én kérek valamit, és azt mondom az Istennek, hogy utcú neki most, és az Isten azt nekem minden alkalommal megadja, akkor az nem Isten. Akkor egy kívánságteljesítő automat. Ha bedobom a kívánságot, kijön, amit kérek. Ha valami nem sikerül, akkor elkezdek dörömbölni rajta, meg ütöm verem, hát ha mégis kijön belőle, amit szeretnék, nem? Nagyon sokan így állunk az élő Istenhez, hogy nekem olyan Isten nem kell, aki nem teljesíti a kívánságaimat csettintésre. És ezt a gondolatot teszi helyre Jézus. Azt mondja, hogy ne fordítva fejjel lefelé üljünk már a lovon, kezdjünk el gondolkodni azon, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda vagyok én. Hát kicsoda vagyok én. Jó nagy darab ember. Mégis itt a templomban már 100 ember között úgy eltűnök. Ha Budapestet nézzük, akkor van itt, nem is tudom, 2 millió ember, azok között már csak egy vagyok, az már az elég kicsi. És akkor vegyük az egész világot 6 millió emberrel, vagy 6 milliárd emberrel, vagy 7 milliárddal. A 7 milliárdból már igencsak kevés. És akkor, ha azt mondjuk, hogy a Föld csak egy a számtalan bolygó közül, ami kering a nap körül, a nap meg egy a számtalan csillag közül, ami van a galaxisban, és a galaxis csak egy a több milliárd galaxis körül, ami van az univerzumban, akkor kicsoda az ember? És akkor az Isten azt mondja, hogy ő teremtette az egész világot. Szólt és lett. Akkor kicsoda vagyok én? Egy hangya, akit így lepöszkölök, hogyha éppen útban van, nem? Egy porszám, amit ennyiből tart elfújni. És most őszintén attól az Istentől várom, hogy ahogy nekem szolgáljon és megadjon mindent, amit csak szeretnék, aki mikor kiegyenesedett a hajóba, mikor tanítványok rettegtek és féltek, hogy mindjárt elsüllyedünk, annyit mondott a szélnek, hogy legyél csendben. És a szél elült. Attól az Istentől várom azt, hogy engem a tenyerén hordozzon, aki a már oszladozó Lázárnak csak annyit mondott, hogy gyere ki a sírból, és az kijött. Azt az Isten szeretném én manipulálni, aki azt mondja magáról, hogy a szívek és vesék vizsgálója, és míg ajkukon sincs a szó, én már tudom. És amikor kijött a sírból, és föltámadt, akkor a harcvezetett római katonák 1000 felé szaladtak. Tehát valami itt nem stimmel. De ha Isten ennyire más és ennyire hatalmas, akkor nem tehetek más, mint valahogy megpróbálok megalapodni vele, hogy el ne pusztítson, nem? Van egy sokkal hatalmasabb valaki a világon, aki egy gondolatával megszüntethet és eltörölhet. És akivel valahogy jó lenne jóba lenni. Hát akkor próbáljunk meg neki a kedvébe járni. De tudok én a kedvébe járni. És az összes vallás a világon így közelíti meg a problémát, hogy próbáljunk meg az Istenség kedvébe járni valahogy. Áldozatokkal, bőtöléssel, különböző szertartásokkal, bármivel, de valahogy ki kell engesztelni az Istent, mert a sokkal nagyobb, mint én, és lecsap, hogyha nem figyelek oda. És Szóval nehogy útjába legyek az Istennek, inkább csinálok mindenféle okul dolgokat, például lekopogom. Mert miből ered ez a gondolat? Abból, hogy amíg kopácsolok, addig az Isten nem hallja, amit mondok. És imádkozom éjjel-nappal, ha kell, akkor 50-szer meg 100-szor is számolgatom, vagy ha nem megy másképp, csinálok egy imamalmot, amit ha megpörgetek, akkor elmondtam 100 imát, de valahogy ki akarom engesztelni az Istent. És el fog jutni odáig az ember egy idő után, hogy valahogy nem lehet. Valahogy ehhez én kevés vagyok. Valahogy én kevés vagyok ahhoz, hogy bármit is tegyek, mert nem vagyok elég jó hozzá. Mert a szívem mélyén ott van valami, ami az ellentétes irányba. Pál apostol így fogalmazva ezt meg, hogy akarom a jót, és cselekszem a rosszat. Az eszem meg a szívem menne jobbra, és a bűn az meg húz balra, és én elindultam balra. Mert nincs erőm, mert nem tudom megtenni azt, hogy ne azt csináljam. Úgy járunk ezzel, mint a valamikori barátom, aki úgy jött be a Kunszentmártoni parókiára a harmadik kísérlet után, hogy Zolikám a pohár megivott. Hogy akarok ellenállni, de nem megy. És lehet az Istennek megfelelni. Meg lehet próbálni. Tudjátok, nagyon-nagyon sok olyan keresztény embert láttam, meg látok naponta, akik meg akarnak felelni az Istennek. És élnek egy bekeseredett, egy szomorú, egy kegyetlenül merev életet, amiben semmi öröm, egy pici sincs, mert mindig azon gondolkodik az ember, hogy mit hibázok, hol nem felelek meg annak, amit az Isten kér tőlem. Lehet így élni. De ez egy reménytelenül keserű, izzadságszagú és nagyon-nagyon taszító élet tud lenni. Az akkor hol van az, amiről annyit beszélünk, az evangélium, meg a szabadság? Hát nem itt. Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, akkor nem arra teszi a hangsúlyt, hogy az Isten milyen hatalmas, és hogy bármikor megváltozhatja az életünket, vagy bármikor számon kérhet minket, hanem arra teszi a hangsúlyt, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, hogy hol vagyunk, mi ebben a képletben. Mert egy másik helyen meg azt mondja, hogy az Isten olyan, mint az atya, amelyik, amikor elment a fia, akkor a gyerek még vissza se ér. Az a gyerek, amelyik eltékozolta a vagyonát, mert prostituáltakkal leszórakozta, meg elitta, meg a haveroknak szétosztotta. Az a gyerkőc még vissza se ér, és az atya már fölpattam, az idős, tisztes, ősz, öreg ember fölpattam, és szalad elé, és átöleli. És a gyerek még meg sem szólal, már az apja mondja, hogy adjatok rá tiszta ruhát, húzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, és kezdjünk el örülni. Mert hogy Isten ilyen is. És az élő Isten a vallások isteneivel ellentétben, amiket mi kreálunk magunknak, és úgy elképzelünk, ő pont ilyen. Azt mondja, hogy szeretlek benneteket, és szeretlek téged. És ez a szeretet az, ami nem hagyta őt nyugodni akkor, mikor kitalálta azt, hogy ha másképp nem megy, akkor elküldi az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust, eljön testbe ebbe a földre, hogy testközelből, úgymond face to face el tudja mondani azt, hogy ő mennyire szeret minket. És amikor Jézus föltámadta a halálból, akkor nem az volt a lényeg, hogy elijesztette a római katonákat. Az volt a lényeg, hogy legyőzte a halált, az utolsó ellenséget, amitől félnünk kellene. Akkor az volt a lényeg, hogy Isten akaratának teljesen eleget tett, olyan szinten, hogy azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja halál, Az Istentől való eltávolodottságunk következménye az, hogy nekünk meg kell halnunk, és nem csak fizikailag, mert az egy dolog, hanem az örökké valóságban is végünk van. Isten úgy döntött, hogy ő szeretne minket magához láncolni, magához kötni, szeretne minket magához vonni, és ha másképp nem megy, akkor közel jön, egészen közel, hogy érezhető, látható, megtapasztalható legyen. És Jézus arról beszél, és most beszéljünk erről, azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Mert azt teszitek, amit én parancsoltam nektek. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsoltam nektek. Nem szolgák. Mert a szolga miért teszi azt, amit parancsolnak neki? Egyrészt várja a fizetséget, másrészt meg fél attól, hogy ha nem teszi azt, akkor kirúgják. Egy barát miért teszi azt, amit kérnek tőle? Fizetségért biztosan nem. Sőt, akkor már nem barátság, ha fizetségért. Szóval egy barát miért segít a másiknak? Azért, mert fontos vagyok neki, mert ő fontos nekem. Azért, mert nem tudom elnézni, hogy a barátomnak gondja van, vagy segítségre szorul. Nem kell kérnie, sokszor elég, ha csak tudom azt, hogy ő bajban van, akkor megyek és segítek. És tudjátok, mikor Pestre költöztünk, nekem nagyon jól esett, interneten beszélgettem emberekkel. És igaz, hogy nem tudtunk találkozni, mert jó pár órával később tudtunk Pestre érni a kamionnal, mint ahogy terveztük. De többen írták és többen jelezték, hogy jönnének segíteni a kipapolásnál. És nagyon jól esett, és nem kellett kérnem, csak beszélgettünk arról, simán internetes fórumon, hogy hát mi jövő héten költözünk Budapestre. És ugyanúgy nem kell kérnem, hogy segítsen, ha éppen gond van, hanem automatikusan jön és segít. Ugyanígy, mikor a fiam beteg lett és kórházba kellett vinni, akkor sem nagyon kellett magyarázkodnom semmit, fölhívta az én barátomat, hogy figyelj, tudsz segíteni bevinni a gyereket a kórházba? Persze. Azt mondja, Jézus, ti az én barátaim vagytok. Innentől kezdve nem kérdés az, hogy miért segítek a másiknak, vagy miért figyelek rá, vagy miért akarok neki vele valamiféle kapcsolatban maradni, vagy éppen miért teljesítem az ő kívánságait. És Pál apostol még tovább megy, azt mondja, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk abbá atyám. Mit jelent ez? Ugye a szolga az mindig fél attól, hogy nyakon vágják hazia valamit nem jól csinál. Ismerjük a munkahelyen ezt a fajta légkört, amikor bármit csinálok, a főnöknek akkor se lesz jó. És ha megjelenik a főnök, mindig attól rettegek, hogy jaj, mit rontottam el, és ha addig nem rontottam el semmit, ott a rögtön elfogok biztos valamit, ha félelem miatt. Pál azt mondja, hogy nem ezt a lelket kaptuk. Nekünk az Isten jelenlétében nem kell félnünk, nem kell megijednünk, nem kell pánikolnunk. És nem kell méricskélnünk, hogy jaj, most mit csináltam rosszul, mit csináltam jól. Hanem a fiúság lelkét kaptuk. Na most, ha nekem a gyerekem, még ha rosszat csinál, akkor sem biztos, hogy tudok rá haragudni. És képzeljétek el, pakoltunk, költöztünk annak idején édesanyáiknál, és a drága öcsikém majd ő segít, volt egy egész picike kis 5 éves, vagy még annál is kisebb tökmag. Na jó van, kisfiam, akkor ezt a halom kistányért ezt vidd át a másik szobába. Nagy buzgalmába a drágaságom elesett a küszöbbe, tányérok szét, minden darabokba, és az ember azt gondolná, hogy na ilyenkor jön a dádá, a francokat miért? Ő segíteni akart, nem sikerült. Nagy kaland. Isten így van velünk nagyon sokszor. hagyja, hogy segítsünk, hagyja, hogy beszálljunk a szolgálatba, a munkába, amit ő elképzelt, sőt, meg is beszéli velünk, hogy mit szeretne. És ha mi ajánlkozunk, hogy csináljuk, mert miért ne ajánlkoznánk, hiszen szeretetből az ember sok mindent megcsinál, és az nem úgy sikerül, akkor nem úgy sikerült. És amikor időnként akarom a jót, és nem azt cselekszem, és megint azt érzem, hogy már megint belebuktam ugyanabba a dologba, és ugyanazt a mókuskereket járom újra, meg újra, meg újra, meg újra, ugyanazzal a hibával, az Isten akkor sem azt mondja, hogy enje-benje most jön a dádá, hanem azt mondja, hogy drága gyermekem, ettől is meg tudlak szabadítani. Úrvacsoroztás következik, és az úrvacsorának pont ez a lényege, hogy ide jövünk az úrasztalához, és amilyen biztos az, hogy ez a kenyér, meg ez a szőlőlé, ami testünk részévé válik, azt mondják a reformátorok, ugyanolyan biztos az, hogy Jézus Krisztus kegyelmében részesülünk. Amilyen biztos az, hogy ez a dolog itt kézzelfogható, az Isten szeretete, az Isten átölelő kegyelme ugyanolyan kézzelfogható. És amilyen biztos az, hogy itt idejövök, és ebben részesülhetek, mert ide tudok jönni hozzá, ugyanolyan biztos az, hogy bármilyen állapotban vagyok, akár úgy, hogy úgy érzem, hogy az Isten jogosan szolgálna ki engem, és erre most kezdek rádöbbenni, hogy ez mennyire nem így van. Vagy akár úgy, hogy nem vagyok méltó arra, hogy egyáltalán ide jöhessek. Ide jöhetek, részesülhetek ebben, és az Isten megbocsátásában is részesülhetek. És részesülhetek abban az új életben, amit itt mondott el az Úr, hogy az, hogy elmúlt a legnagyobb problémám, az csak a havatortám. Nem csak az, hanem az összes problémám, az összes gondom, az összes nyűgöm, az összes hiányosságom, azok a dolgok, amikről nem, még másnak sem merek beszélni, és néha magamnak sem. Még azokat is képes elfedezni, elvenni, megújítani, eltakarítani az útból. Mert annyira szeret engem, és annyira szeret téged, hogy önmagát adta értünk. És amilyen biztos az, hogy ide állhatunk, olyan biztos az, hogy ez működik, ezt megtapasztalhatjuk, ezt megkaphatjuk. Ezért vagyunk itt. És még egy utolsó gondolat. A szolga nem örököl. A szolgát kifizetik, azt mondják, hogy kösz szépen, rendben van. A fiú örököl. És azt mondja a Pál apostol, hogy örökös társai vagyunk Istennek. Hogy megkapjuk mindezeket a dolgokat, meg még ennél sokkal többet, és a miénk az, hogy az örökké valóságban vele lehetünk. És mi van akkor, ha ezt nem érzem? Mi van akkor, ha néha úgy érzem, hogy nem kapok más, csak rosszat? Nem kapok más, csak pupot a hátamra? A dolog akkor is működik. Akkor is működik, ha nem érzem, mert nagyon sok minden a életben nem érzés kérdése és nem érzés dolga. Az, hogy én érzem-e, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon, nem számít, az számít, hogy a bank mennyit tart rajta nyilván. Az, hogy én érzem-e az Istennek a kegyelmét, vagy a bűnbocsánatát, az nem számít. Az számít, hogy az élő Isten azt mondta, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azt számít, hogy azt mondta, hogy eltörlöm álnokságodat, bűneidet, mint a felleget. Azt számít, hogy azt mondta, hogy a tenger mélyére veti az én bűneimet. Kérdés az, hogy ezt el tudom-e hinni. El tudom-e hinni azt, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Néha még a nehézségek is, néha még a nyomorúságok is. Néha még a nagyon nem szeretem dolgok is, sőt, néha még a könnyeink is. Valaki egyszer azt mondta, hogy meg kellett járnom a mélységeket ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy mekkora az Isten szeretete. Néha beleenged Isten a mélységekbe azért, hogy rádöbbenjünk arra, hogy ő mennyire szeret. Hogy ő mennyire ki akar minket húzni mindebből. De amíg mi el akarunk menni tőle, addig ő el fog engedni. Mert a szeretetnek ez is a lényeg, hogy szabad akaratot adott. Ránk bízza a döntést. Ő tárt karokkal vár. A világ teremtője tárt karokkal vár. Nekem csak annyi a dolgom, hogy igent mondjak. Az, akinek ennyiből tartott a világot megteremteni, azt mondja, hogy szeretném, hogyha a gyermekem lennél, de nem fog rá kényszeríteni, pedig megtehetni. Azt mondja, ez a te döntésed kell, hogy legyen. És a mi döntésünk lesz utána a szolgálatban is az, hogy bevállaljuk-e azt, hogy merünk hálából mellé állni, merjük-e hálából elmondani azt, hogy hol kaptunk szabadulást, merünk-e hálás szívvel visszajönni hozzá újra meg újra, merjük-e, akarjuk-e odaadni az időnket, az energiánkat, az életünket azért, mert ő valami teljesen újat kezdett velünk. Ezekre a kérdésekre mindre nekünk kell választ adni, mint ahogy arra is, hogyha kijövünk ide az úrvacsorához, elhisszük-e azt, hogy amilyen biztos, hogy én itt vagyok, olyan biztos, hogy az Isten szabadító, megőrző kegyelme működik az életemben. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te nem kényszerítesz minket, Te hívsz. Köszönjük, hogy Te nem erőszakolod ránk magad, de választást engedsz. Köszönjük, hogy Te kész vagy elvenni a bűneinket, kész vagy megszabadítani a nyomorúságainkból, és ajtót nyitsz ott, ahol már mi minden lehetőségnek a végét látjuk. Kérünk téged, áldj meg minket, jöjj közel hozzánk mindenható atyánk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Te a világ teremtője, Te tényleg szeretsz minket. Amen. Énekeljük úrvacsorára készülve a 345. dicséretünket, a füzetben a 84-es éneket, amely így kezdődik, én nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Isten, most előtted szívem kitárom, menedéken nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz,
íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, s ő velem vacsorál, én pedig ő vele. Ezt ígéri az Úr Jézus Krisztus. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát a korintusi első levélből. Mert én az Úrtól vettem, mondja Pál apostol, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk el, köszönjük meg Isten kegyelmét, kérjük szabadító hatalmát, és kérjünk erőt az új életben való járásra. Kiki csendben imádkozva készül az úrvacsorára, és majd az 51. Zsoltár szavaival együtt is készülünk. Együtt is könyörögjünk: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Miután vallást tettünk bűneinkről, hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival, helyünkről fölkelve. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint kérdéseteket intézek hozzátok, melyre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából már a jelen való világban az Isten dicsőségére élve hálából, mint az ő megváltottai, cselekedtek? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya Isten az ő fiáért, Jézus Krisztusért, minden bűnbánónak, ingyen ajándékképpen. Amen. Fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat a kézfogással a környezetünkben. És foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk erre, azok járuljunk az Úr asztalához alázatos szívvel, és a szokott ékes renddel, mindig a fal felé indulva és ide jöve a szélén a kenyeret, középen a bort vegyük, és középen megyünk vissza, térünk vissza a padunkba. Az úrvacsora osztás alatt éneklünk a kijelölt énekeket, amiket a liturgiás lapon látunk. Először a 460. énekünket énekeljük, a 86. a kékkeresztes füzetben, Amint vagyok, így kezdődik. Kedves testvéreim, így bízta ránk az úrvacsorát Jézus Krisztus, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, most Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, buzdítalak titeket az Istennek tetsző életre az apostol szavaival. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Mindeneket félelemmel és rettegéshez vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy tiszták és fedhetetlenek legyetek, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. Most adjunk hálát Istennek imádságban, és kérjük az ő segítségét a keresztény élet folytatáshoz. Helyünkről fölkelve. Köszönjük, édesatyánk, hogy most is eljöttél közénk. Most is kitártad előttünk szívedet, és mutattad a te csodálatos áldozatodat, amit Jézus Krisztusban értünk tettél meg, hogy megtöretett a tested, és kiontatott a véred. Köszönjük, hogy mi ebből a szeretetből élhetünk. Köszönjük, hogy erre válaszolhatunk, és köszönjük, hogy ebből meríthetjük az erőt, hogy mi is tanuljunk szeretni. Kérünk téged, légy velünk a hétköznapokban. Segíts hálásnak lenni irántad. Segíts érezni újra meg újra, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk. És segíts ezzel az erővel élni az életünket és szolgálni másoknak. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljuk népünket is imádságunkba a himnusz éneklésével. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. A kivonuláskor majd, akik az élő könyvtárba szeretnének részt venni, választani könyvet, azok majd kanyarodjanak jobbra a kijáratnál. Most pedig énekeljük a záró énekünket, a 467. dicséretet, amelyik 49. a kékkeresztes füzetben. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy.